14. fejezet elejétől kezdve a 21. verset az áldozat olvasásáról. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hová megy, honnan tudnánk akkor az útat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre azt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát. Hogyan mondhatod te, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem önmagamtól mondom. Az atya, aki én bennem lakik, én általam viszi véghez az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem magukért, a cselekedetekért, higgyetek. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteti, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, azt megteszem, hogy dicsőítsék az atyát a fiúért. Ha valamit kérni fogtok tőlem az én nevemben, én teljesítem azt. Ha szerettek engem, tartsátok meg az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót adnék nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét. Akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök ki hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem. De ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki befogadja a parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Testvére, egy számtalanszor elmondtam már, most még egyszer elismételem, hogy az érti jól a Bibliát, aki vissza tud helyezkedni abba az időbe, amelyben írták a Bibliát. Egy esetben vissza kell helyezkednünk a Krisztus utáni első század vége tájára, mert akkor született el az evangélium, és elsősorban az akkori viszonyokhoz szól ez az evangélium. A helyes bibliaolvasás menete az én nagyon szent meggyőződésem szerint az, hogy először visszahelyezkedni oda, mintha először hallanám az első század vége felé élvén ezt az evangéliumot, és miután megértettem, hogy valaki akkor a többieknek mit mondott, mi volt az isteni üzenet, onnan következik aztán a 2000 éves nagy ugrás a jelenben, hogy az akkor ott azoknak mondott üzenet ma nekem megint mit jelent, hogyan lehet alkalmazni. mert nem lehet egyszerűen egy az egybe alkalmazni, különböző helyzetek voltak, pláne ha még az ótesztamentumi világot is ide veszünk. Különböző állapota volt az Isten népének, hol áldott volt, hol átok alatt volt, hol engedelmes volt, hol ítélet hatolt engedetlenségét, és itt lát. Tehát az egész Bibliában az Isten népének legkülönbözőbb helyzetei állnak elénk, és ezek mind élvényesek voltak akkor azoknak, ezeket tanulmányozni kell, és miután megértettünk amit az akkori aktuális üzenetből, akkor lehet átugrani a 2000 esztendőt, és megkérdezni, hogy Uram, ez az akkor nagyon eleven, nagyon érvényes igazság ma mit jelent számunkra. Tehát én most ezt az utat szeretném végigjárni elmélkedésünkben, és hívlak, hogy jöjjetek velem ezen az úton. Tehát először igyekezzünk valamit megérteni az első stádium ügyeiből, ebben az igében, és leginkább ebben az evangéliumban, az egész evangéliumban, miről van szó. És aztán majd vizsgáljuk meg, hogy abból a fényből mi sugárzik a mi helyzetünkre, és mi világosodik meg reált nézve. Aki az első század végén figyelte a kereszténységet valami öremelt helyről, mint ahogy Patmos szigetéről, a látnok látta az Isten egyházának az állapotát, aki mondom ilyen fölemelt helyről látta isteni látással az Anyaszent Egyház akkori állapotát, az úgy volt, ahogy a mondás mondja, hogy egyik szeme sírt, a másik szeme nevetett, volt örülni való a kereszténység akkori helyzetében, és volt sírni való, siratni való. Az örülni való egyszerű, azon nem kell sokat elmélkedni. Örülni való volt az, hogy milyen hatalmasan, milyen lendületesen terjedt a kereszténység. Milyen áldott volt a misszió útja. Valóban egy-két nemzedék alatt hallatlan nagy távolságot tett meg az evangélium, azokkal a primitív közlekedési eszközökkel, amik akkor rendelkezésre álltak, igazán nem túlzás, azt mondjuk, hogy futó tűzként terjedt az evangélium. Abban a kicsi világon, mert azért alapjában egy kicsi világ volt a földközi tengernek a partvidéke, körös körül Afrika, Spanyolország és Itália, és így tovább elegészen megint egyiptomi Afrikáig. Hát egy kicsi világ volt, de nagyon primitívek voltak a közlekedési viszonyok, és mondhatjuk, hogy futó tűzként körül szaladt az evangélium egy-két nemzedék alatt, hát ez öröm volt. Jöttek az üldöztetések, nem akadályozták meg az üldözések az evangélium terjedését. Ez az örvendetes része a dolognak. Az első század végén kibontakozott véres üldözés, és ugyanott egy csodálatos, győzelmes diadal menete az evangéliumnak. Egyik szeme sír az embernek, egyik szeme örül az embernek, a figyel ezt a mozgást, de a másik szeme sír. Mert bizony volt síratni való ugyanakkor az első század végén a kereszténység állapotát illetően. Na erről mondok néhány dolgot, mert erre utal János, nem a győzelmes részt dicsőíti, bár utal rá meggyőződésem szerint az, amit itt most hallottunk, hogy ha hisztek én bennem, nálamnál nagyobbakat fogtok cselekedni. Ez a nagyobb cselekvés, ez a hatékonyságra vonatkozik szerintem, hogy Jézus a földi itt léte alatt egy népre korlátozottan és nagyon szerény eredményeket ért el. Ennél nagyobb eredményeket éltek el valóban az ő tanítványai az utána következő emlékekben. Tehát a nagyobbak, azok ez esetben ténylegesen a terjedésre vonatkoznak, mert hát nagyobb a Lázár föltámasztásánál nagyobbat ki tudna tenni. Mi lehetne még az a nagyobb, ami annál is nagyobb. Tehát itt a nagyobb, hogy nálam nagyobbakat fogtok cselekedni, ez meggyőződésem szerint erre utal, az egyik szemünk nevet erre utal, hogy milyen győzelmes menetben terjed a kereszténység. De hát a másikkal sokkal többet foglalkozik János, mert szomorúságra is volt ok bőségesen, és igazából az evangélium, ez a János írása szerint evangélium leginkább azokkal a problémákkal foglalkozik, amik az első század végére kiéleződtek a kereszténységben. Hát ezt most nem tudjuk mind részletezni és egyenként sorra venni, hogy mi volt az apostolnak a gondolata. Tehát azért a lényeget mégiscsak szeretném majd elmondani. De előtte egy ilyen diagnózis félét, egy rövid diagnózis félét a belső állapotról szeretnék elmondani, és pedig teszem a bátorságot, hogy egy képet használok, amely, mint minden más hasonlat is sántít, és ugyanakkor szemléletesen mutat valamit nagyon-nagyon fontos igazságot. Jézus mennybe ment, itt maradt a gyülekezet, kapta az ígéretet, nem hagylak titeket árvákul. Mit csinál a gyülekezet? Milyen örökséget kapott Jézustól? Mi a dolga a továbbiakban? Hát a diagnózisban, mondom, a század végére kialakult ez a helyzet, amit mondom, ilyen képben használok, hogy az egyház egy magnetofon kazettát kapott örökségű Jézustól, sokan így vélekedtek, és János szerint ez téves felfogása Jézus örökségének. Nem egy magnetofon kazettát és szalagot kaptunk, hanem egy orgonát. Egy kicsit játszadozunk ezzel összehasonlítással. A magnetofon kazetta az hűség esetben adja vissza a dolgot, mint hogyha valaki oda ül az orgonánál, és ugyanazt a dallamot, amit a nagy művész annak idején lejátszott és fölvették magnetofon szalagra. És mégis a kereszténységnek a lüktetése nem az, hogy van egy ősi, egy hiteles magnetofon kazettán szalagunk, és azt ugyanúgy újra föltesszük a magnetofonra, és hallgatjuk, és akkor megbizonyosodunk, hogy jó van, pontosan értjük a dolgokat. Az első század vége felé ez volt a kereszténységnek az eltorzult állapota, hogy tudnélik, a művész valahol eltűnt, most a másik képen az orgona mellől, az orgona egyre inkább néma volt, és egyre gyölcsösebben erőltették a magnetofon kazettát. Most ez nagyon merész hasonlat, de nagyon érzem benne az igazságot. Még az igazság az, hogy amint múltak az évtizedek, a kereszténység merevedett, intézményesedett, megcsontosodott, és ennek sokféle jele volt, amit János evangelista nagy aggodalommal szemlél. Ezt a fixálódást, ezt a csontosodást, az intézményesülést. A század vége felé Jézusnak az igéi szinte varázs igékké lettek, és a maguk betűmi voltában öröklődtek tovább, és gondosan kezdtek figyelni arra, hogy jaj, a Jézus szavai hitelesen öröklődjenek. És hát kik örökölték, és kik a hiteles tanúk, a 12 apostol. Elkezdődött az egyháznak egy olyan intézményesülése, aminek a kínját a mai napig is szenvedjük, és nem is egyszerű ebből a kínból kiszabadulni. Tudnék, itt egyetemes törvényszerűség érvényesül, testvérei, van egy új tudomány, úgy nevezik, hogy szociológia, amelyik nem az egyes embernek a lelkét, testét vizsgálja, hanem a társadalomnak az összjátékát. A szociológia megállapított ilyen törvényszerűséget, hogy jön egy új gondolat, egy csodálatos, szenzációs új gondolat, lelkesedés, tűz, a gondolat körül társaság gyülekezik, lobognak a lelkek, a gondolat messze világít, és terjedni kezd a gondolat, de amint terjed a gondolat, veszít az erejéből, és amint veszít az erejéből, megjelenik a görcs, a társadalmi görcs, a konzervativizmus, a merevség, megőrizni a régit, ez Jézus Krisztustól marxkálig, és a marxizmusig és még az ezután kettőkig mind pontosan így van. Tehát még egyszer értjük a dolgot. Szinte egy vulkán kitörés, hatalmas tűz, megolvadt láva, aztán a láva a hegyoldalon folyik lefele, egyre hűvösebb lesz, elveszíti az erejét, és a végén egy kőzet lesz, amit csákánynal se lehet szétverni. Hát mondom, ez minden mozgalomra áll, és ez a kereszténységnél is így volt. Megjelent Jézus Krisztus, és csodálatos isteni tűz jelent meg benne, isteni erő, láng, világosság terjedt, de amint terjedt, úgy hűlt a mozgalom, elhagytad az első szeretetedet, olvassuk a jelenések könyvében, és valóban így volt, hogy nem egy ember, hanem az egész mozgalom elhagyta az első szeretetet, intézményesült, rögzült, merevedett, és ennek ilyen jelenségei voltak, hogy a 12 apostol, jaj, a 12 apostol az a hiteles, ha a 12 apostoltól bizonyítottan származik valami, az isteni, a többi az gyanús. És ez a merevedésnek a jele, ez a konzervatizmus, az apostol. Aztán a sakramentalizmus, így mondják a teológiai tudományban. A sakramentumok egyre inkább varázshatalmat jelentettek. Odáig ment a dolog, hogy már én meghalt valaki, de én megkeresztelkedtem arra meghalt valakire nézve, miközben rá gondoltam, érte, imádkoztam, újra megkeresztelkedtem, bár én már megkeresztelt keresztjét voltam, a halottra nézve, mert a keresztség egy olyan varázshatalom, hogy a rég meghalt emberre is utólag ihat és üdvözítőleg hat, és az úrvacsora, az medicína, az gyógyszer, csodálatos dolog, egy morzsát kapok az úrvacsorából, akkor már meggyógyulok. És hát így lett aztán a Biblia betűje is újra merev kánon és magnetofon szalag. Azt hiszem, most már értik a testvérek, hogy hogy gondolom ezt, hogy magnetofon szalag. Lehetőleg föltenni a régi szalagot és még egyszer lejátszani, mert az hiteles. János evangélista ezt az egész folyamatot látta és aggódva, szomorúan szemlélte. Azt mondta, hogy ez nem a Jézus Krisztus útja. Még akkor is, hogyha nagyon hitelesen próbálják visszaidézni szó szerint az ő szavait, és a 12 apostolt így tisztelik, akár hogy alakul a dolog, itt igazából egy merevedés van. És most mondom a döntő mondatot, ami nem bűnői idézett, igen, de fájdalmasan jó jellemzi azt az első század végi helyzetet, amiben beleszomorodott János, amikor ezt nem amikor írta. Pedig ezt a mondatot kell kimondani, hogy megy ez az üzem már Jézus nélkül is. Ez volt az első század végének az állapota. Megy ez már Isten nélkül is. Megy ez már az élő Jézus Krisztus nélkül is. Kezünkben van a Szentírás, kezünkben van a sákramentum, itt van a 12 apostol, rögzítettük a Szent Apostoli örökséget, most már akár nem is kell Krisztus, kezünkben van az ügy. Egy félelmetes mondat esetén, hogy megy ez már Krisztus nélkül is. És erre írja János az evangéliumát, és az emberek nem megy, Jézus Krisztus nélkül nem megy, az élő Krisztus nélkül nem megy. És ez az élő Krisztus ma az ő lelke által van jelen. De a lelke által ez a Krisztus van jelen. Az a Krisztus, aki egy az Atyával, az a Krisztus egy akar lenni velünk. És itt hallhattátok, testvérem, így ismételtek. Hát nem hiszed, nem érted, hogy én és az Atya egy vagyunk. De én és ti is egy akarunk lenni, egy akarok lenni veletek. Ti egymással új parancsot adok nektek, hogy egymást szeressétek. És aki engem szeret, az én parancsatot megtartja, és akkor én benne leszek, és hozzá megyek. Nem tudom, figyeljék meg a testvérek, ilyen szempontból az egész evangéliumot. Végig erről van szó, hogy nem megy ez Jézus nélkül. De mondom, a hátteret is meg kell először érteni, ahhoz, hogy az ő akkori akkoras üzenetét értse. Összefoglalom tehát még egyszer azt a bizonyos diagnózist. A háttér, a szomorú háttér, amit látott János evangélista, a szomorú háttér
az egyház intézményesülése, megmerevedése, új törvények az evangélium szabadsága helyett parancsra, új parancs és szabályra, új szabály elhatalmasodtak az egyházi szabályok, parancsolatok, dogmák születtek, megy ez már Krisztus nélkül is, magnetofon szalad, rögzítve van a dolog, bármikor oda tehető a gépre és megszólal. Az egyház birtokában van a Krisztusnak, produkálhatja a Krisztust, átváltozik Krisztus testévé a sákramentum, és itt az lassan kialakul a dolog, úgyhogy nem is kell már Krisztus, itt van az én hatalmamban az ő ügye, az egyház hatalmában van a Krisztus ügye, és én manipulálhatom az Isten ügyét, nem is kell már az élő Krisztus. Ez félelmetes állapot, de ez volt, e felé tartott az egyház első század végén, és ez ellen született meg a János evangéliuma. Megfigyelhetitek, testvérek, hogyha szerettek, és nagyon szeretné, ha szeretnétek gondolkozni, milyen különbség van az első három evangélium, meg a negyedik evangélium között. Az első három evangéliumot tényleg lehet úgy tekinteni, mint magnetofon szalagot. Már nem az, ez tévedés, hogyha valaki így tekinti, de van olyan kísértés, hogy tehát meg van írva, Jézus szava, magnetofon szalagra, föl van véve az első három evangéliumban. Aki a negyediket olvassa, az nem kapja ezt a benyomást. Itt Jézus ajkáról hangzik, tehát a Szentlélek beszél itt már az első század végén a Jézus ajkára adott igéket, igazából a mennyei Krisztus mondja most már Szent Lelke által. Itt nem magnetofon szalagról van szó, az első század végén élő üzenet volt ez a magnetofon betűk helye. Nem mintha a másik három evangéliumot lebecsülni, nagyon is drága dolog a magnetofon szalag. De csak akkor, hogyha ott van a mester, aki most már mondom, hogy sámpít a hasad, aki újra elmondja, és ő maga mondja, ha ott van a művész. Ezért mondom, hogy orgona. A jobb kép, a helyesebb kép az egyházban az, hogy orgona, amelyiknek csodálatos a fölépítése, de kell művész hozzá, aki odaül a padra és elkezd muzsikálni az orgonát. Az Anya Szent Egyháznak soha se elég, ha hiteles magnetofon szalad. Aztán később a Jézus mellé odajött az Augustinus, aztán odajött a Kálvin János, föltesszük ezeket a magnetofon szalagokat, és akkor azt hiszük, hogy na most egyenesben vagyunk, most jól képviseljük Isten ügyét. Holott mondanám, hogy én nagyon szent merem állítani, ez aztán igazán szent meggyőződésem, hogy nem, hanem orgona, egy csodálatos lehetőség, egy csodálatos képződmény, alkotás, egy új teremtés az Istennek, de kell a művész, aki odaül és megszólaltatja az orgonát. Ha nincs művész, aki megszólaltatja, akkor akármilyen fényesek, könnyűek, a sipok esztétikusan szépen vannak sorba állítva, és nem ér semmit az orgona, ha nincs ott a művész. János, még egyszer mondom, ezt az evangéliumot állítja szembe annak a kornak, a merevedő egyház modelljével szembe, hogy orgona. És ezért mondja újra meg újra ezt, hogy nem hagylak titeket árvából, eljövök ki hozzátok. Aztán jó, hogy én elmenjek, mert ha elmenjek, akkor a Szent Lelket küldöm, de nem maradtok árvá. És az, hogy eljövök ki hozzátok, testvérek, ezt én nagy merészséggel és bátran mondom, ezt, hogy eljövök ki hozzátok, ez ebben az evangéliumban nem azt jelenti, hogy majd a legvégén az időnek angyalok seregével eljövök, hanem ma. Ha reggel van, akkor ma este, vagy ma délben, vagy ma reggel már eljövök ki hozzátok. Tehát ez, hogy eljövök, meg elküldöm a Szent Lelket, ez azt jelenti, hogy ne a merevség felé menjetek, és ne régi kazettákat vegyetek el, és tegyétek föl a masinára. Ez a János evangéliumának a hallatlanul aktuális üzenete az első század végén. Egy megmerevedő egyháznak azt az üzenetet hozza, hogy ne a magnetofon kazettába bízzatok, hanem abban, hogy valaki odaül a orgona elé, és elkezd rajta muzsikálni. Legyetek orgona sipok, és engedjétek, hogy a Szentlélek Isten muzsikáljon rajtatok, esetleg hallgatok új dallamot. Bízhattok benne, ha igazán a Szentlélek ül az orgona padjára, akkor az a Jézus dallamát fogja muzsikálni. De egy új, mit mondjak, áttételben, egy új partitúrában a Krisztus dallamot a 20. század végére alkalmazva. És itt kell aztán azt a nagy ugrást tenni, amiről beszéltem, hogy ha megértettük, hogy az első század végén mi volt a helyzet, és mi az üzenet, akkor következhetik a nagy ugrás, hogy itt vagyunk a 20. század végén, ma mi a helyzet, és ma mi az üzenet. Mert nem feltétlenül ugyanaz. Az ugyanaz azt jelenti, hogy ugyanaz a Úr él, ugyanaz a Szentlélek van, aki akkor oda akart ülni az orgonaparthoz, hogy játssza taktásdallamot a kazetta helyett. Ma ugyanaz a Szentlélek akar oda ülni a 20. század végi egyháznak az orgonája elé, és valami dallamot akarna játszani rajta. Nekem ez tehát a felfogásom erre a dologról, csak most ez a kérdés, hogy milyen állapotban vagyunk, és mi az az új dallam, vagy az az aktuális dallam, amit ma a Szentlélek akar játszani. Hát eszembe, hogyha most fölcsigáztam, netán valakinek az érdeklődését, hogy most hallunk valami szenzációs újat, hát sajnos mi kell állarámbíteni a testvéget, nem tudok valami szenzációs újat mondani, és mégis állítom, hogy új az, amit mondok. Az első a diagnózisra nézve azt kell mondani, hogy hát ott vagyunk, mint akkor voltunk. A láva kihűlt, és szinte csákánnyal kell verni a lávát, hogy valamit lepattintsunk róla. Megkövesedett egyház, szociológiai képlet, fölösleges vitán az egyház Szentlélek képlet, az egyház szociológiai képlet, mind a kettő jó esetben, rossz esetben csak szociológiai képlet. Ha nem munkálkodik aktuálisan a Szentlélek, ha orgonista nem ül az orgona előtt, akkor az egyház csak szociológiai, társadalmi képlet. Vagyis egy olyan testület, amelyik élni akar, magát biztosítani akarja, megszentelt hagyományok vannak, az eretnekeket üldözi, szenteket avat, és így tovább. Ahogy ezt mondom, pontosan így csinálták a legkülönbözőbb mozgalmak, az egyház szociológiai képlet, ha nincs. És amennyire nélkülözzük a Szent Lelket, hát bizony szociológiai képlet az egyház. Mi a terápia, ha ez lett az egyház egy intézményesül, tiszteletre méltó testület, ahol erkölcsi szabályok vannak, játékszabályok vannak, ahol szertartások vannak, ahol magnetofon kazetták vannak, régi szent szövegek vannak, amiket masinára tölteszünk. Tehát szociológiai képlet az egyház, mi a mondani való, mi a terápia. Mondom, itt éri csalódást talán a testvéreket, de igazán magam is megrendültem valamin, és ezt akarok csak elmondani most igazából. Mikor készültem erre a szolgálatra, és úgy igazán imádkozva kértem, Uram, adj nekem valami látást, hogy hát mi a terápia? Akkor Isten először is szerénységre intett, hogy gyermekem, ne törődte most a világ kereszténységre, itt van a Gyulai Pál utcai gyülekezet. Most legyen elég neked az a diagnózis, meg az a terápia, ami erre a gyülekezetre érvényes. És hát a mi gyülekezetünkre bizony nagyon érvényes a szociológiai képlet. 2-3-4-500 embernek az együttese olyan, ahogyan azt a nagy tudósok a szociológiában megírják. Na de a terápiára nézve mi az, ami üzenet a mi számunkra, mondom, itt értem által, ami kedveset, örvendeteset és megrendítőt. Tudjuk, a vasárnapi igehirdetésemnek bizonyos visszhangját vettem, szerény visszhangját, de ha itt nagyon hiteles visszhangját, aki nem volt itt vasárnap, annak kedvéért még egyszer a lényeget elmondom röviden. új parancsolatot adok néktek, ez volt a textus, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek is egymást, és ezt a megkülönböztetést tettem az ige hirdetésben, hogy jól lehet, mi biztosan szeretünk embereket, ezt, azt, kettőt, ötöt, tizet, huszat, de azért, mert néhányakat szeretünk, nem biztos, hogy van bennünk szeretet. Az 1 Korintus 13-ban azt mondja Pál, ha angyalok nyelvén beszélek, de szeretet nincsen én bennem, semmi vagyok. Ha fölétetem a szegényekkel, de szeretet nincsen bennem. Tehát van ilyen lehetőség, hogy diakóniát végzek, imádkozom, nyelveken szok, sok mindent tudok, de nincsen bennem szeretet. Ez volt a vasárnap ige hirdetés, hogy ne csaljuk meg magunkat azért, mert néhány ember szeretünk, lehet, hogy alapjában véve nincsen bennünk szeretet. Ez két különböző dolog. És akkor nem mondottam el, hogy közben tovább érlelődött bennem a dolog, és még, hogy úgy mondjam, több dimenziós lett az igazság. Csak azt akarom elmondani, hogy tegnap este jött egy ilyen visszhang erre vasárnapi ige hirdetésre, egyik nagyon drága testvérünk, igazán alapító tag ebben a gyülekezetben, hűséges, nagyon-nagyon kedves testvér, egyszer csak bizonyságot tett tegnap arról, hogy ennek az ige hirdetésnek a fényében fölismerte, hogy tényleg, hát ő szereti, persze szereti gyerekeit, szeret embereket, de fölismert, és a hangján érződött a megrendülés, hogy hát ezzel együtt, eközben nincsen bennem szeretet. Az az agapé, amiről a Biblia beszél, amelyik Jézusban testet öltött, amelyikről a 1 Korintus 13 beszél, a himnusz, a szeretet himnusza, az az isteni agapé, az nincs bennem. Szeretet. Szeretek sokakat, keveset többet, de isteni agapé nincs bennem. Megrendített azt, hogy Isten, hát ilyen hatalma van a te lelkednek. Én személy szerint semmi pénzért nem mondtam volna ennek a testvérnek. Meg nem is hittem volna, nem is gondoltam volna, hogy azt mondja, hogy az ő benne nincsen szeretet. De igazán alázattal és imádattal álltam meg Isten munkájára, hogy az ige hirdetésben a szívére tette ennek az embernek azt, hogy jó lehet én XY sokakat, vagy némelyeket szeretek, ez az isteni szeretet nincs bennem. És ezért mondom tehát, hogy amikor Isten úgy beszükítette a dolgot, hogy na most ne foglalkozzál a világkereszténységgel, hanem a Gyulai Pál utcai gyülekezettel. És ha érted a diagnózisát ennek a gyülekezetnek, akkor a terápia egyértelmű. Ez, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy az isteni agapé az legyen bennetek, ami Jézus Krisztusban megjelent. És csak elmondom, hogy közben aztán tovább élt bennem a gondolat, és bontott fel meg egy idézete, még személyesebbé tette az egész ügyet. Tehát ezt, ami az aktuális üzenet egy gyülekezet számára, különösen most, hogy evangelizációra készülünk, érzem ennek az egész aktualitását. Bontott fel egy helyen azt írja, hogy tulajdonképpen minden ember szeret valami módon valakiket, de ez a szeretet az emberekben, az én hálójában van beszorítva. Minden embernek van valamiféle szeretete, de az én keretén belül. Amikor kitöltetik Isten szeretete a Szentlélek által a mi szívünkbe, akkor szakadozik a háló. Akkor egyszer csak többekre is kiárad az isteni szeretet. Még egyszer visszaidézem a vasárnapi predikációból, mert nagyon szemléletes ott ez a dolog, a samaritánus története. A zsidó gyűlölte a samaritánus a zsidót. Ez a samaritánus is biztos igazi samaritánus volt, akiről Jézus beszél, nem szerette a zsidókat. Nem szerette a zsidó, szerette a másik samaritánust. De amikor elment egy nyomorult ember mellett, aki vérbe fagyott volt, kiderült, hogy a zsidókat nem szereti, de van benne szeretet. Fölmérjük ezt a különbséget. Volt benne szeretet. A másik zsidóban nem volt szeretet. Ellent a zsidó pap mellette, abban nem volt szeretet. Ez a samaritánus természettől fogva nem szerette a zsidót. De az isteni szeretet áttörte ezt a falat. Hát ezt testvéreim a kereszténységnek a lényege. Nem az, hogy te nem tudsz szeretni, de hogy Isten, 5-10-20 embert nagyon tudsz szeretni. Az anya esetleg az életét adja a gyerekéért. Szóval van ilyen szeretet bennünk. És mégis érvényes lehet az, hogy isteni szeretet agapé nincsen benne. Tehát a mostani helyzetre nézve én ezt a üzenetet kaptam Istentől, hogy ezt hirdessen meg ebben a gyülekezetben újra. Új parancsolatot ad nekünk Isten, hogy ahogyan Jézusban az agapé megjelent, úgy szeressünk, azt a szeretetet kérjük el Istentől, mert az az aktuális feladat, ami számunkra. Nagyon kérem a testvéremet, hogy próbálják ezt élményszerűen átgondolni, ezt, amit most mondottam, mert én nagyon átéltem élményszerűen, az én hálójában van a mi emberi szeretetünk, és ott lüktet, ott meleg, ott ismétlődik, ott hűséges. Az én hálóján belüli emberi szeretetem az van. És eközben nincsen én bennem az agapé. Ha megjelenik az agapé, az nem azt jelenti, hogy ezektől elfordulok és megyek esetleg a szeretsenek közé. Megtörténik az is. De valószínűbb az, hogy az isteni agapé ezt a szeretetet is, a hálón belüli szeretetet is átminősíti magasabb rendűre, de főként szakadozik a háló, és vadonatúj emberek, nem rokonszembes emberek bekerülnek az isteni szeretet körébe. Ha samaritánus vagyok, megszeretem a zsidót, ha magyar vagyok, esetleg megszeretem a cigány, az orosz, és így tovább, akit nagyon nem szeretek természet szerint. Ez az agapé, és ez isteni program. Ki fogadja el ezt testvérek a jelenlévők közül? Áldjon meg minket Isten, hogy minél többen elfogadjuk ezt, hogy ez az aktuális üzenet ma ennek a gyülekezetnek. Ha szeretet nincsen én bennem, hiába, karizma hiába, ritus és tradíció és Calvin hiába, minden hiába, egy Jézus is hiába. Ha nincsen én bennem ez az agapé, imádkozzunk.